Szia, tanár úr! Gerő Péter tanár úr műsorának címe Szia, tanár úr!
Üdvözlöm a hallgatót! Ez a Szia, tanár úr sorozat mai műsora, amelynek az alcíme Informatika, mesterséges intelligencia hogyan segítsen? Gerő Péter vagyok, tanár, sokszoros tananyagszerző, címzetes egyetemi docens, az élethelyzethez igazított tanulás elnevezési módszertan gazdája és a Szia tanár úr műsor sorozat szerkesztő műsorvezetője. A Szia tanár úr sorozat ebben a fél évben a tanulással, a tanulás segítéssel foglalkozik. Ebben a felvételben arról lesz szó, hogy az informatika, a mesterséges intelligencia hogyan hat az eltérő körülmények között élő emberekre, és milyen lenne a tanulót igazán segítő jó tananyag. A felvétel első megjelenése a Rádió Bézs és a Civil Rádió Szia tanár úr műsorában 2024-45. Hetében. Az első részben Szabó András Azsokataggal, a Kapocs Ifjúsági Önsegítő Szolgálat Alapítvány létrehozójával beszélgetek, elsősorban arról, hogy az informatika, a mesterséges intelligencia közelebb hoz vagy távolít bennünket egymástól. Segíti az esélyegyenlőséget, vagy inkább növeli is a különbségeket. A második rész pedig az élethelyzethez igazított tanulás módszertana szerint szól arról, hogy melyek egy igazán jó tananyag jellemző tulajdonságai. Most kezdődik az első rész, a következő percekben Szabó András Azsokataggal, a Kapocs Ifjúsági Önsegítő Szolgálat Alapítvány létrehozójával beszélgetek. Kedves András, elárulom neked, hogy olyan kérdéssel fordulok hozzád, amelyre két egymásnak ellentmondó választ is tudok, és teljesen meg vagyok zavarodva tőle. Meg tudnám magyarázni, hogy az informatika és különösen a mesterséges intelligencia mekkora nagy áldás, és mennyire csökkenti az esélyek közti különbséget, mert a legkisebb tanyáról is hozzáférhetőek a legnagyobb könyvtárok, kiállítások, egyetemi szintig menő tananyagok, képzések, a mesterséges intelligencia pedig milyen nagyszerűen egyenlíti ki a műveltség és a szókincs különbségeit. De meg tudnám magyarázni ennek a pontos ellenkezőjét is, hogy a legjobb eszközökhöz csak a tehetősebbek jutnak hozzá, a többieknek megmaradnak a szerényebb képességű és kevésbé megbízható eszközök, kevésbé ismerik ki magukat a megbízható és kevésbé megbízható ismeretforrások sokasságában, és a drágább képzésekig akkor sem jutnak el, ha az eszköz a kezükben volna. Kedves András, mi az informatika hatása, a mesterséges intelligencia hatása az esélyek különbözőségére?
Hát nehéz a kérdés, illetve annyira nem, mert fedezzük csak fel, a mesterséges intelligencia önmagában a ChatGPT, ami mondjuk a legpraktikusabb oldal ennek az egésznek, és nem ugyanaz, tehát fogjuk fel, hogy ez nem teljesen ugyanaz, mert a mesterséges intelligencia ennél sokkal több, ennek egy módszer, egy eszköze maga a ChatGPT, ugye?
Úgy is igen, lehet. Egy jellegzetes eszköze.
Így van. De tulajdonképpen ez az egész dolog felfedező úton van. Most az emberek most kezdik az egészet megismerni, ismerkednek vele, és tulajdonképpen az ismerkedés az már a különbségekről szól. Arról, hogy kinek milyen módon van módja hozzáférni, egyáltalán tájékozódni róla, egyáltalán megismerni, hogy létezik, és egyáltalán mi mindent tud. Nekem az a gondom, hogy az egész ChatGPT és mesterséges intelligencia kérdés az nagyon is gyerekcipőbe áll. Rengeteg dolgot nem tudunk róla. Mind a két mondatod állítása lehet igaz. De alapvetően a dolgot mi oldja fel az idő. Mégpedig azért is, mert a hozzáférésnek a kultúrája, módszere, lehetősége eltérnek. Tehát akik például tájékozottabbak, iskolázottabbak, jobbak a perem feltételei, sokkal jobbak a körülményei, azok könnyebben és gyorsabban találkozhatnak mindenfajta úttal, megoldással. Míg azok, akik egyébként fogalmuk sincs, hogy ez micsoda, meg aztán mondták nekik, hogy ilyen fura dolog, meg lehet mindenféle érdekességeket fölfedni, de rajta azok nehezebben közelítik ezt az egészet. De ezt azért nem választom szociális alapon, hanem igazából mentális alapon, tehát azért nem gondolom ezt igazából társadalmi, szociális különbségnek, hanem inkább csak a hozzáférés tesz különbséget emberek között. Még egyszer ezt akarom mondani. Jelentősen. És az is, hogy hogyan lehet felhasználni, mert az a baj, az egész mesterséges intelligencia egyrészt ma még a csodának tűnik, vagy ilyen furcsaságnak, és pedig te a bevezetődben is egy nagyon praktikus megközelítésről beszéltél, hogy lehet rajta keresztül tájékozódni. Igenis konkrét dolgokról lehet tájékozódni, amihez még egyáltalán nem szoktunk hozzá, és ebben az iskolázott és kevésbé iskolázott jobb feltételek és rosszabb feltételű emberek egyaránt messze vannak. Tehát nem automatikus az, hogy meg akarom tudni, hogy mikor játsszák a macskákat legközelebb Magyarországon, mert szeretném megnézni ezt a színdarabot, és úgy tudom, hogy legutoljára a madács milyen fantasztikusan játszottam a macskákat, de nem nagyon tudom, hogy ez mostanában lehetséges-e. Tehát még ma ezt a fajta kérdést sem biztos, hogy fölteszik azok, akik egyébként erre gyors választ is kaphatnának, mert nem áll bele az életünkbe. Tehát én azt gondolom, hogy önmagában pillanatnyilag a kérdésed nem áll, mert jelenleg mindegyik társadalmi csoport messze van a dologtól. Jelenleg szokunk és ismerkedünk. Majd egy kicsit majd túlzásba is fog kerülni előbb vagy utóbb, de ebben a pillanatban igazából csak a barátkozások időszakát éljük meg, és időnként a ChatGPT-nek meg kell bennünket győznie. Mindig arról szól a dolog, hogy meggyőzzünk bennünket, és erről veled is beszélgettem már korábban is, hogy bizony bizalmatlannal közelítjük a dolgot, mert minden dolgot nem tudhat. És mi azt mondjuk, hogy keressük a határát. Tehát amikor ezzel a dologgal ismerkedünk, akkor a határát keressük ennek a dolognak, hogy mi fér bele a mi életünk segítésébe, és mi nem. Tehát jelenleg az a helyzet, hogy az út nem feltétlenül abban az értelemben egy megérkezett tudás összevetése két társadalmi csoport között, hanem a tudás megközelítésének két társadalmi csoportról szempontjából létező megközelítéséről van szó. És ebben az egész megközelítésben a mélységet még egyik fél sem érte el. Még egyik fél sem találta meg a kihasználhatóságnak az optimumát. Mi most nem nagyon tudjuk, hogy mire tudjuk kihasználni a ChatGPT-t és egyáltalán a mesterséges intelligenciát. Nem, folyamatosan jelenek meg különböző elemzések, hogy különböző szaktárgyak milyen módon közelítik. Az iskola például rettetesen prüszköl miatta, mert ugye majdnem mindent ennek a segítségével meg lehet tudni. És valószínűleg azzá teszi elő, hogy az iskolát, ha én idealizálom a lehetőségeket, hogy valószínűleg a tényanyag, a tárgyi ismereteknek a szuszakolása helyett talán átment az iskola valami egészen másba, készségek és képességek fejlesztésébe, és egyfajta öntanulást erősítő, egyfajta, hogy is mondjam, talán művezetői szerepre, amit a tanároknak el tudok képzelni, ami nem arról szól, hogy ismereteket adunk át, hanem abban segítünk embereket, hogy eligazodjanak. Eligazodjanak a saját álmaikba, meg a körülöttek lévő feltételekbe. Tehát jelenleg ebben a pillanatban az iskolát is át fogja alakítani. De szerintem ma nincs az az iparág, ahol nem jelent meg ennek a dolognak a haszna. Tehát itt a konkrét tényleg a vegyipartól, a mezőgazdaságon át, a magát, az időjárás vagy a közlekedés, mindegyiket át és átszínezi a mesterséges intelligencia lehetősége. Hogy aztán ez megtörténik, azt nem tudjuk. Azt tudjuk, ennek elemi eszközei például már megjelentek az autóiparban is. Tehát egy-két új típusú autók előállításának, például a feltételei nagyon is jól járulnak hozzá ezek a különböző feltételeknek másfajta reakcióra képessé tevő technológiái. Azok a technológiák, amik tulajdonképpen a mesterséges intelligencia révén sok feszültséget és sokfajta veszélyt tud meg bennünket megkímélni. Tehát a közlekedés biztonság például rettetesen megörült neki, legújtóbb, pont erről olvastam. De valószínűleg elemi dolgoknál biztos, hogy ebben a pillanatban még nem tartunk ott, hogy ezt az egész történetet teljes mértékben össze tudjuk vetni. Inkább azt tudjuk megcsinálni, hogy elemezgetjük. Elemezgetjük az akadályokat és a lehetőségeket. Minden társadalmi csoportnál, mindeniknél más és más. És hogyha a társadalmi irányításban gondolkodunk, akkor azt lehet mondani, hogy minden társadalmi csoport felé, ha modernizált állam lennénk, segíteni kéne olyan eszközökkel, amilyen eszközökkel lehet. Falut másként kéne segíteni, mint a várost. A fiatalt másként kéne segíteni, mint az idős ember. Szóval csak ilyen kontrasztokat mondok.
Kedves András, mi a magunk értelmiségi módján elemezgetünk, de közben halad az élet.
Persze.
Mit mutat a gyakorlat? Neked nagy tapasztalatod van abban, hogy hátrányosabb helyzetből induló fiatalok hogyan tájékozódtak a világban? Mit tapasztalsz, hogyan tanulják az internetet és a mesterséges intelligenciát?
Csak is személyeken keresztül. Tehát ott a kommunikációk nem olyan, nem birtokoljuk úgy a kommunikációt, mint akinek ez a munkája. Ott a kommunikációk rendkívül töredezettek, rendkívül személyfüggőek és rendkívül esetlegesek. A megterhelt internet, a rengeteg információ van a mai világban, és vannak társadalmi csoportok is, a nehezebb helyzetben lévő társadalmi csoportok teljesen nem is, össze is vannak zavarodva. Mert számukra azok a sok-sok információ, amik előttük van, az a kezelhetetlen. Kezelhetetlen, nem tudja, mit higgyen és mit nem. Ott mindig olyan referenciák jelennek meg, ami a valódi élethez is tartozik, személyfüggő, tehát, hogy rokonszenves, hogy azt mondta Józsi is, meg tulajdonképpen már a tanárok is iskolában, mintha ilyenekről beszéltek volna. Tehát mindenfajta ilyen referenciákat rendelünk hozzá, vonatkozási pontokat, és ott egyébként a kommunikációs kultúra nem olyan differenciált, ott talán a mesterséges intelligencia sokkal nehezebben talál majd utat. Mert a mesterséges intelligencia gondolkodásra, összevetésekre és összehasonlításokra teremt lehetőséget, és ebben az értelemben, ebben a világban az nem feltétlenül fontos. Itt ebben a világban az, hogy megmondja valaki, hogy hogyan jó. És ha azt mondta nekem a tisztelendő, most mondtam egy másik változatot, hogy az edző, a futballedző, hogy azt mondta az énektanár, hogy ez így legyen, akkor az úgy is van, mert ugye a Mariska néni nem mond hazukat, hazugságokat, a Mariska néninek hinni kell, és ez sokkal erősebb referencia, mint egy ChatGPT. Tehát mondom, a kommunikáció kultúrájára van szó, az a különbség. Tehát ott egyébként a tudás differenciáltabb, ott a tudás szerkezete például az embereknél, például a gondolkodásokról szól, összevetésekről szól, az összes értelmiségi pálya ilyen, sőt a felsőoktatás is pont ilyen, ott sokkal nagyobb mozgástere lesz ennek a megközelítésének. Ott a tanárok másként prüszkölnek. Nem egy tanárral beszélgettem, aki rendkívül nyugtalan miatt, hogy hogy fog kiadni szakdolgozati témát, hisz ki fogják a ChatGPT segítségével el fogják készíteni a dolgozat. És hát akkor arról beszélgettünk, hogy tulajdonképpen a tanároknak ebben az értelemben gondolkozni kéne. Tehát olyan önálló tanulási vagy olyan szellemi műveleti feladatokat kell kiadni, amihez lehet, hogy segít a ChatGPT, de tulajdonképpen ő gondolkodása kell hozzá. Azt kell tudni kiolvasni a tanárnak, nem pedig azt, hogy mennyire tudja pontosan, hogy mikor volt a, mit tudom én, a Mohácsi vész például, más nem. És tehát azt mondom, hogy egész dolognak megváltozik a megközelítés módja, tehát a közeledésről van szó, a közeledés különbségéről van szó.
Amit mondasz, ez megint csak lehet érv arra is, hogy csökkennek, és arra is, hogy növekszenek az esélyegyenlőtlenségek.
Igaz, így is van. Itt tulajdonképpen a különbség a feltételekben van. Tehát ahol a társadalmi körülmények rosszak, rosszak a feltételek, ott az eszközök is nehezebben hozzáférhetők. Tehát az a társadalmi csoport, aki például falun, nehezebb térségekben élve, nehezebben tud megközelíteni ilyen eszközöket, vagy nehezen találkozik olyan emberekkel, akikkel meg tudja osztani az ilyen módon megjelent tapasztalatait, és talán kap rá inspirációt, vagy talán indítatást, mert talán ösztönzést, orientációt arra, hogy ezzel foglalkozzon, ott sokkal nehezebb a hozzáférhetőség, ott nagyobb, sokkal kisebb a fejlődés lehetősége, mint ott, ahol megvannak a körülmények. Tehát itt ez egy társadalmi irányítás, egy társadalmi politikai kérdés, amiről beszélünk, hogyha az ország modernizációs gondolatokkal működne, akkor igenis ezek a modernizációs gondolatok azt jelentik, hogy ott a nehezebb térségekben is oda kell telepíteni azokat a támogató eszközrendszereket, ami ezt a berendezést, vagy ezt az egész kultúrát, amit mesterséges intelligenciának hívnak, könnyebben hozzáférhetővé tegye. Tehát azt mondom, hogy a nehezebb társadalmi csoportok és rétegek nehezebben fognak hozzáférni, ha nem kapnak központi, vagy kormányzati, vagy társadalompolitikai irány segítséget.
Mire gondolsz, amikor azt mondod, hogy eszközöket kell oda telepíteni? Gondolom, nem a kütyű az, ami döntő.
Nem, de az biztos, hogy ott kell legyen a kifogástalan minőségi internetnek, az biztos kifogás, a hozzáférhető berendezések, tehát hozzáférhető berendezéseknek, tehát kell kifizethető, elérhető áron mindenütt számítógép és telefon, hogy legyünk nagyon egyszerűek, okos telefon, és kellenek hozzá konzultációs lehetőségek, intézmények és szervezetek, ahol ebben az értelemben lehessen beszélgetni róla. Tehát azért kell ide személyes segítő intézmények és bármi más, mert ugye, aki iskolázott és van praxisa ennek a dolognak a megismerésében, talán önállóan is el tud igazodni a rendszerekben. De ott egyébként a kommunikáció használata és az egész megközelítése segítséget igényel, oda is kell rakni a segítséget. Mint ahogy azt szokták mondani, idős embereknek például a számítógép megismeréséhez érdemi segítséget szoktak adni vidéken és Pesten is. Így van? Ezt mondanám az egész technológiára, és itt is kellenek érdemi segítségek.
Konzultációról beszélsz, közben az előbb azt mondtad, hogy sokkal nagyobb súllyal esik latba az ismerős, a jó barát, a helybéli szakértő véleménye.
Így van.
Mert egymástól tanulnak.
Ebben. Így van, na, de egy konzultációs lehetőségnél azt mondom, hogy nem kell új szervezet, a meglévő szervezetnek is egy funkcióbővítésével ugyanúgy meg lehet. Tehát mondjuk a falusi, mit tudom én, baráti egylet van, amiben valaki vezeti, valami kultúrcsoport, vagy bármi más. Ha egyszerűen csak eszközfejlesztésben is megkap egy referenciát, ő ugyanúgy tudja azt mondani, és ugyanúgy lehet azt mondani, hogy a Mariska néni a milyen egyletben milyen okosakat mondott. És mondott egy berendezést, amit otthon tudunk használni. Gyere, anyuk, nézzük már meg, mi ez. Itt most próbálok ilyen nagyon profán nyelven beszélni, nem feltétlenül jó, hogy én
Persze,
komolyan, de
világos.
érthető, ugye? Hogy ebben az értelemben persze, hogy kell a külső segítség. Ott egyébként a kommunikációs, hogy is mondja, hozzáférhetőséget igenis kell rásegíteni, hozzásegíteni. Ahol a kommunikáció úgy működik, hogy személyek hitelesítik a mondani valót. Ha már az összefüggéseket nem értjük, akkor a személy hitelesíti a jót, a helyest. És ő azt mondja, aki személy hitelesítő, hogy az a berendezés is jó, nem legalább olyan jó, mint én, ha nem jobb, akkor az is egy bizonyos szempontból ez segít arra, hogy hozzáférhessenek a különböző lakásokban, családokban, fiatalokban, öregekben.
Így jó gyakorlatok is elterjedhetnek, de rossz gyakorlatok is,
Így van.
félreértések is. Ami
Így
persze
van.
még mindig ezerszer jobb, mint a ChatGPT-re hallgatni mondjuk, mert a ChatGPT rettenetesen buta, és ezért bármit és bárminek az ellenkezőjét a legnagyobb határozottsággal képes közölni.
Erről van szó. És ez azért kell hozzá külső segítség, azért kell hozzá személy. Mert ha személyt adunk hozzá, akkor azt is lehet, hogy a személy segít értelmezni. És lehet azt mondani, hogy nincs mese, ez a berendezés információkat ad, levezet egy csomó összefüggést, értelmez dolgokat. De lehet másként is nekifutni, meg harmadszorint is. Tehát az a poliszémia, azaz a több jelentésű helyzet itt megteremthető, de csak személy segítségével. Az a baj, és egyébként sajnos a média ugyanez, tehát a média története is, hogy a média ebben a pillanatban is próbál leegyszerűsíteni, így próbálni valahogy kézben tartani a társadalmi információkat, és most nem akartam nyersebb lenni. De a
Igen.
média legalább annyira alkalmas arra, hogy meg lehessen mutatni az embereknek, hogy ugyanazt a társadalmi folyamatot, politikai, nemzetközi helyzetet annyiféleképpen lehet megközelíteni, és mindegyiknek van valami fajta relevanciája, és tulajdonképpen nem úszhatjuk meg, a dolgokról beszélgetni kéne. Az, hogy valakinek álláspontja legyen, diskurzusra lenne szükség. És a technológiák, ez a ChatGPT és a mesterséges intelligencia sem helyettesíti azt, hogy ezeknek az információknak a felhasználására igenis kell alkalmat teremteni, erről beszélünk. Tehát a ChatGPT igazad van, nagyon buta. Azért buta ebben az értelemben, mert azt a logikai rendszert vezeti végig, ami lehet, hogy az életben nem is áll. De következetesebb, mint az élet maga. Tehát végig csinál olyasmit, ami nem feltétlenül következik a dolgokból, és azt hiszi, hogy ez úgy jó. Ezért kell mondom, mindenképpen diskurzusokat, konzultációkat, beszélgetési lehetőséget teremteni a minden modernizáló technológia mellé, hogy az emberek megtanulják a dolgot a helyére rakni. Hogy nem esünk tőle hanyatt, de azt se kell gondolni, hogy az egésznek nincs értelme. Ha helyére rakni, azt is jelenti, hogy beszélgetünk róla, és megtudjuk, hogy ki így használja, ki úgy használja, ki erre használja, ki arra használja. Ki azt mondja, hogy ebben marhaság van, a másik azt mondja, hogy igenis hinni kell benne, és bizony egy csomó terápiát szépen el tud mondani. Tehát azt mondja, hogy ha valaki itt köhög, meg ott fáj, nem biztos, hogy teljesen az orvost helyettesíti, de elemi, gyógyászati szempontból fontos lépéseket igenis meg tud mondani. Tehát ha az ember elmondja, hogy hol hasogat és hol nyomja a derekát meg itt ott, akkor lehet, hogy a ChatGPT ad neki egy-két okos ötletet. Azt, hogy tulajdonképpen csomagolja be magát, és utána menjen orvoshoz, vagy előbb, de mindenképpen az a helyzet, elemi dolgokat sokkal kulturáltabban. Megmondom őszintén, ezt azért mondom félve egy kicsit persze, mert nem helyettesített semmilyen orvosi eljárást, de enélkül is van. Enélkül is vannak olyan fajta hájókovácsok és olyan fajta szörnyű terápiák a mindennapos életben, aminél még ez is sokkal jobb, ahol legalább összevetheti a különböző eljárásokat, hogy igenis, ha lázam van, akkor valószínű gyulladás van szervezetemben. A lázsillapot önmagában nem szünteti meg a betegséget, az csak lenyomja a lázat. És annak következtében talán érdemes lenne elni orvoshoz. Tehát ilyen apróságokat mondok.
Én nagyon félek attól, hogy a ChatGPT az általa megtalált adatok összevisszaságából teljes határozottsággal és nagyon meggyőző módon képes totálisan téves ismereteket és közléseket is adni.
Jó, hát én ebben az egészségügyi alapon nem feltételezem. Tehát ott nem. Tehát azt mondom, hogy az a helyzet, hogy nincs az a szerintem munkacsoporta, ami a ChatGPT hátterében lévő szakembereket jelenti, hogy ott tulajdonképpen hájókovácsként működjenek. Nincs. Tehát ezt nem feltételezem, és ezt azért mondom maga biztosan, mert azt hiszem, a emögött igenis komoly szellemi munka van. Tehát azt kell mondani az emberek számára, hogy a mesterséges intelligencia feltöltése az nem egy izé, hogy egy szekrény kiürítése valahonnan, a selejtek beleszórása, hanem igenis komoly szellemi munka alapján készülnek ezek. Nem csak az algoritmusok önmagában, hanem az ismeret elemek, amiket egyébként összeraknak ezekben a szisztémákban, a rendszerekben. És ebben az értelemben úgy tudom, hogy az egészségügynek jelenleg ebben a pillanatban csak támogató partnerei jelennek meg ebben a rendszerben. Még nem támadta meg a kereskedelem, még nem támadta meg a biznisz annyira a mesterséges intelligenciát, hogy deformálja tulajdonképpen benne lévő folyamatokat. Nekem pont azt gondolom, hogyha ez később alakul, itt is történhetnek persze félrevezetések, mint sok minden másnál, de én azt gondolom, hogy ebben az értelemben azért mindenkinek érdemes elmondani, hogy a mesterséges intelligencia igenis komoly szellemi munka. Az emberiség tudásának egyfajta koncentrálása. És egy új és új rendszer, új és újra fölidézésének egy technológiáját ajánlja. Azt mondja, hogy tulajdonképpen ezek az ismeretek ilyen és ilyen szervezésben, ilyen és ilyen összefüggéseket mutatnak neked ember, ha meg akarod tudni. Tehát önmagában a tudásbázist azt mégiscsak hozzáértő emberek rakják össze, nem? Nincs igazam?
Nem hiszem, hogy volna emberi kapacitás mindazt végignézni és ellenőrizni, ami a ChatGPT ismeret háttere.
Persze, persze. De a laikus szintjét kell biztosítsa. Tehát azt mondom, a laikus szintet igen. Tehát azt mondom, az emberi viszonyok jelentős részében néha a szakma is túl misztifikálja magát. Elemi szinteket kell tudnunk egymásnak adni. És szoktunk is. Tehát ebben az értelemben az elemi segítségek, ellátások mindenütt vannak. Hogy kell kitölteni egy, itt tudom én, egy nyomtatványt? Vagy hogy milyen, tehát egy csomó dolgot még egymásnak is el szoktunk mondani, és nem kell hozzá nagy varázslat. Tehát ahhoz, hogy a mindennapos információban eligazodjunk, és nehézségeket feloldjunk, arra igenis szükség van. Ez egészségügyi adatok feloldását is jelenti. Tehát nem csak az. Csak ne terapizáljunk, az a fontos. Ne vegyük át a szakember szerepét.
Az elhangzott percekben Szabó András Asokataggal, a Kapocs Ifjúsági Önsegítő Szolgálat Alapítvány létrehozójával beszélgettem, elsősorban arról, hogy az informatika, a mesterséges intelligencia közelebb hoz vagy távolít bennünket egymástól. Segíti az esélyegyenlőséget, vagy inkább növeli is a különbségeket. A beszélgetés felvétele a Szia Tanár úr YouTube csatornán Közelít vagy távolít egymástól a modern technika címmel található meg. A szünet utáni második rész pedig az élethelyzethez igazított tanulás módszertana szerint szól arról, hogy melyek egy igazán jó tananyag jellemző tulajdonságai.
Thank you.
A szünet előtt Szabó András Asokataggal, a Kapocsi Fiúsági Önsegítő Szolgálat Alapítvány létrehozójával beszélgettem, elsősorban arról, hogy az informatika, a mesterséges intelligencia közelebb hoz vagy távolít bennünket egymástól. Segíti az esélyegyenlőséget, vagy inkább növeli is a különbségeket. Most pedig azt tudhatjuk meg, hogy mit mond az élethelyzethez igazított tanulás módszertana egy igazán jó tananyag jellemző tulajdonságairól.
Ez itt az élethelyzethez igazított tanulás módszertanának az 5. témaköre, a módszertan tankönyvének a 6. fejezete. A tankönyv megírásakor ugyanis ezt be kell ismernem, nem a legcélszerűbb sorrendet találtam meg. Az első 4 fejezet az volt, mint ebben a felvételsorozatban az első 4 témakör. A tanulási cél, másodikként a záró és a beléptető mérés, harmadikként a tanulási tartalom, amelyet ebben a módszertanban szakanyagnak hívunk, negyedikként pedig az, hogy a kész szakanyag milyen elemekből állhat, a leírt szövegeken kívül milyen hangzó és vizuális elemek lehetnek, és mit jelent, ha a tananyag interaktív, illetve ha intelligens. Ez van tehát a korábbi felvételekben. A tankönyvben ezek után a tananyag számítógépes megvalósításának a fejezete következik, majd 6. fejezetként a jó tananyag ismérvei. Rájöttem azonban azóta, hogy türelmesebbnek kellene lennem. Türelmetlenség volt úgy gondolnom, hogy ha megvan a tanulási tartalom és az eszközkészlet, akkor rögtön neki kell állni a megvalósításnak, és majd utólag elbíráljuk, hogy megfelelően sikerült-e. Ellenkezőleg. Az a jó, ha kicsit még visszafogjuk a megvalósítási vágyunkat, és előbb megbeszéljük, hogy mitől jó vagy nem jó egy tananyag, és amikor már ezt tudjuk, akkor kezdjük megvalósítani. Az élethelyzethez igazított tanulás szellemiségének is ez felel meg. Ne úgy gondolkodjunk, hogy csinálunk valamit, aztán elbíráljuk, hanem mondjuk meg előre az elbírálás szempontjait és kritériumait, aztán pedig ezek szerint dolgozzunk. Vagyis a megvalósítás minden egyes lépésénél hadd tudjuk már, hogy milyen kritériumnak kell megfelelni. A produktumunkat milyen szempontok szerint fogják minősíteni. A mostani 5. felvétel tehát a tankönyv 6. fejezetének a témájáról szól, a tananyag minőségéről.